Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Új, eddig ismeretlen vírust találtak a kutatók, a nálunk is megjelent hialoma kullancsfaj egyik példányában. A retteget krími-kongói vérzéses lázvírusát viszont eddig egyetlen hazai példány sem hordozta. A kullancsfigyelő adatbázisa szerint 2021 óta itthon 26 hialoma kullancsot azonosítottak. A faj Budakeszin is megjelent, de a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa szerint bárhol felbukkanhat. Földvári Gábort elsőként a horror kullancs kifejezésről kérdezte Tatár Tímea.
Kicsit tartózkodnék inkább az ilyen ijesztő nevek használatától. Ezek a kullancsok is egyébként évről évre érkeztek korábban is Magyarországra, hiszen a vándormadarak hozzák be a hialóma kullancsokat Közép- és Észak-Európa területére, és ami az újdonság az az, hogy a klímaváltozás segítségével egyre inkább képesek megmaradni nálunk is ezek a kullancsok, és nem pusztulnak el. És hogyha nem pusztulnak el, akkor a következő fejlődési alakjukba át tudnak vedleni, ez a felnőtt fejlődési stádium a kullancsoknak, és így keresnek gazdát, például lovakon, szarvas, marhán, de akár emberen is megfigyeltek már ilyen hialóma kullancsokat a hazánkban is.
Miért ijesztőbb, esetleg miért veszélyesebb ez a kullancs?
Amiatt kell különösen figyelemmel lennünk ezekre a kullancsokra, mert a hialóma kullancsok olyan kórokozókat terjesztenek, amelyek Magyarországon nem ismertek, nem őshonosak, és ezért sajnos számítanunk kell arra, hogy esetleg magukkal hurcolják az országba. Ezek között van egy kiemelt jelentőség a krími-kongói vérzéses lázvírusa, amelyre nincsen jelenleg sem védőoltás, sem gyógykezelés, közben pedig 30%-os halálozási arányt tud produkálni, úgyhogy emiatt kell nagyon figyelemmel lennünk arra, hogyha valahol az országban megjelenik ez a kullancs. Pont ezért hoztuk létre egyébként most már majdnem 5 éve a kullancsfigyelő közösségi kutatói projektet, és ennek keretében a lakosság segítségével sikeresen gyűjtjük be ezeket a hazánkban megjelenő példányokat. Egyrészt fotót küldenek be hozzánk, de mindig megkérjük ilyenkor a közösségi kutatót vagy a megfigyelőt, hogy tegye el lehetőleg élve ezt a példányt, és elmegyünk érte a helyszínre, vagy pedig egy jól zárott égében, simítózáros tasakban, postai úton is be tudja küldeni nekünk. És ezek után laboratóriumi vizsgálatok alá vetjük ezeket a példányokat. Az eddigi vizsgálatok mind negatív eredménnyel zárultak, tehát ezt a krími-kongói vérzéses lázvírusát még egyetlen hazai példányban nem találtuk meg. Egy közel rokon vírust találtunk, amely jelenlegi tudásunk szerint nem veszélyes emberekre, de pont ez is mutatja, hogy érdemes többféle módszerrel, többféle kórokozóra vizsgálnunk ezeket a példányokat.
Arról olvasni, hogy találtak viszont egy eddig ismeretlen vírust is.
Ez az ismeretlen vírus, ez valóban szó szerint ismeretlen, ugyanis eddig csak egy nemzetközi adatbázisban szerepelt a nukleinsav sorrendje. Mi ezt a Pécsi Virológiai Nemzeti Laborral közösen tudtuk jellemezni, és megadtuk az első ilyen molekuláris biológiai leírását. További vizsgálatok szükségesek még ahhoz, hogy megtaláljuk ennek a gazdakörét, tehát esetleg milyen gerinces állatokban fordul elő a hialóma kullancsokon kívül, illetve az is még várat magára, hogy valamilyen információt szerezzünk arra vonatkozóan, hogy emberekre vagy esetleg háziállatokra lehet-e veszélyes.
Mennyire kell megriadni attól, hogy már Budakeszin is megjelent ez a kullancs?
Mivel vándormadarakkal érkeznek be ezek a hialoma kullancsok, az ország bármely pontján felbukkanhat, akár a fővárosban, akár valamelyik alföldi régióban. Semmiféle riadalomra nincsen ok, hiszen maga a kullancs önmagában, mint mondtam, hogy általában nem hordozza szerencsére ezt a veszélyes vírust, és ami fontos az, hogy figyelemmel legyünk rá, nagyon könnyű egyébként fölismerni, mert nagy méretű, gyors mozgású kullancsok, és sávozott csíkos lábuk van, tehát szabad szemmel is jól megkülönböztethető a hazai fajoktól. Tehát a legfontosabb az, hogy észrevegyük, hogyha egy ilyennel van dolgunk. Egy fotót érdemes róla készíteni, ezt vagy a mobil applikációval, vagy e-mailen beküldeni hozzánk, és a példányt pedig el kell tenni, hogy a későbbi vizsgálatokat el tudjuk végezni.
Egyébként, hogyha valaki megtalálja magában ezt a típusú kullancsot, a bánásmód az ugyanaz?
Szerencsére abban a tekintetben, hogy mit kell tennünk, hogyha egy ilyen hialoma kullancsot észlelünk, nincs különbség ahhoz képest, mint hogyha egy közönséges kullancsot látnánk magunkon vagy a háziállatunkon. Nagyon sokszor egyébként az eddigi megfigyelések során csak mászkált, és még nem szívott vért a kullancs. Ilyenkor meg kell fogni egy csipesszel, vagy akár egyébként szabad kézzel is, elrakni egy jól záró tégelybe, utána érdemes kezet mosni, fertőtleníteni, de hozzátenném, hogy amíg még nem csípett ez a kullancs, tehát nem kezdett el vért szívni, addig még nem jelent közvetlen fertőzés veszélyt, és nyugodtan el lehet tenni egy fiolába, vagy egy gyógyszeres tégelybe, és a kézfertőtlenítéssel pedig mindenféle egyéb következmény meg tudunk előzni.
Szigma, a holnap világa.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológusai az MTA agykutatási program keretében kimutatták, hogy a tehetséges szótanuló kutyák nem csak megjegyzik a játékok neveit, hanem képesek új, teljesen más kinézetű tárgyakra is kiterjeszteni a szavak jelentését, ha azok ugyanarra a funkcióra használhatók. Ez a készség eddig kizárólag kisgyermekeknél és hosszú éveken át tanított egy-egy papagáj vagy bonobó esetében volt ismert. Miklósi Ádámmal, az ELTE etológia tanszék oktatójával, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával beszélgettem.
Ez a kutatás arról szól, hogy van a kutyák között egy olyan nagyon speciális képessége rendelkező néhány egyed. Világszerte úgy becsüljük, hogy maximum néhány száz lehet, akik képesek tárgyak nevét megtanulni, és itt nem csak egy vagy két tárgyról van szó, hanem nagyon sok tárgyról. Van olyan kutya, aki akár 80-100 tárgynak a nevét is tudja, tehát hogyha a gazda említi ezt a tárgyat, akkor ezek a kutyák ezt aportírozzák. És mi nagyon régóta azt kezdtük el vizsgálni, hogy ez a képesség, ez valójában mit is jelent, ami azért is érdekes, mert valójában, amikor a kutyák megtanulják ezeknek a tárgyaknak a nevét, ez tipikusan egy ilyen spontán játékos helyzetben történik, és ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor a csecsemők mondjuk olyan egy éves korú körül elkezdik szintén tanulni a szavakat, egyes tárgyaknak a jelentését, és ezért is érdekes ez, hogy ez a képesség, ez a spontán képesség egy embertől nagyon messze álló fajban is megjelent. Persze lehet azt gondolni, hogy miután a kutya azért az ember közelében él, ezért ez talán nem véletlen. És mi lényegében ezt vizsgáljuk most már a Magyar Tudományos Akadémia agykutatási programjának a támogatásával, és ez a mostani eredmény, ez pedig azt mutatja, hogy hát részben, amit már korábban is lehetett sejteni, hogy nagyon izgalmas nyelvi képességeknek a mondjuk az alapjait sikerült talán először felfedezni a kutyák esetében.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye a kutyák tudják a tárgyaknak a nevét, de egy tárgynak valójában többféle neve is lehet. Ugye a nyelv képes erre az úgynevezett kategorizációra, ami részben persze állattanistás is. Tehát mondjuk vannak azok a tárgyak, amiből mondjuk lehet inni, ezt hívhatjuk pohárnak, bögrének, csészének, sok mindennek. Ugye ez az, amit megtanulunk, mikor egy konkrét tárgyról van szó, de végül is általánosan tudjuk használni, tehát amikor valaki mondjuk egy csészének hív egy bögrét, akkor azért mindenki tudja, hogy arra gondol, hogy ez olyan tárgy, amiből valójában inni lehet, és az ivás, ugye ez egy funkciója ennek a tárgynak, arra használjuk, hogy igyunk belőle. Na most ez egy, ugye elmondva sem egy egyszerű történet, de mi azt próbáltuk kimutatni, hogy vajon ezek a szótanuló kutyák képesek-e erre, és ehhez egy kicsit bonyolult kísérletet kellett végeznünk, de az eredmények meglepően pozitívak voltak. A kutyáknak először megtanítottuk azt, hogy van két típusa a játékoknak. Az egyikféle játékkal ilyen húzogatós, ilyen rongyozós játékot lehet játszani, tehát a kutya szájába veszi, és a gazda így húzogatja, ezt a kutyák egyébként nagyon szeretik. Ezeket a tárgyakat elneveztük mindegyiket húzd tárgynak. A tárgyak másik csoportját pedig úgy használta mindig a gazda, hogy eldobta a kutyának, és a kutya ezt behozta, aportírozta a gazda számára. Ezek voltak az eldobós tárgyak, és a kutyák megtanulták, hogy melyik tárgy melyik kategóriába, azaz melyik funkcióhoz tartozik, hogy eldobós tárgy, vagy pedig húzogatós tárgy. Amikor ez már ismert volt a kutyák számára, akkor jött a következő szakasz. Új tárgyakat vettünk elő, amiket ők korábban sosem használtak, és az egyik vagy a másik játékot játszotta velük a gazda, de nem volt semmiféle beszélgetés vagy beszéd, tehát a kutya sosem hallotta, hogy ezenek a tárgyaknak mi a neve. Amikor ez a gyakorlási fázis is elmúlt, akkor egy olyan kísérletet vagy olyan tesztet állítottunk össze a kutyák számára, hogy letettük ezeket az új tárgyakat a kutyáknak és a különböző egyéb tárgyakat is, és azt mondtuk a kutyának, illetve a gazda azt kérte a kutyától, hogy hozz be mondjuk a húzogatós tárgyat, és a kutyák nagyon jól végeztek ebben a feladatban, tehát nagy százalékban a véletlen szint fölött nagy mértékben hozták be a húzogatós új tárgyakat, azokat, amiknek a nevét korábban sosem hallott. Tehát magyarul mi azt gondoljuk, hogy a kutyák képesek voltak arra, hogy amikor név nélkül játszották ezt a húzogatós vagy eldobhatós játékot, akkor ők már az elméjükben összekötötték ezt a funkciót azzal a névvel, amit más hasonló funkció tárgyak esetében hallottak a gazda részéről. Ez egy nagyon izgalmas képességnek tűnik, mert hiszen ez egyik fontos alapja annak, hogy az ember képes nyelvi struktúrákban hierarchiát belevinni, tehát nem csak egyes tárgyakat vagy akciókat tud megnevezni, hanem ezek közötti kapcsolatot is felismeri már az emberi elme, és úgy néz ki, hogy hát egy bizonyos specifikus szituációban a kutya elme is képes erre.
Függ ez a képesség a kutyák fajtájától? Tehát vannak mondjuk okosabb, meg vannak kevésbé okos kutyák?
Nagyon fontos azt kiemelni, hogy ez nem feltétlenül egy okosság, ez ezeknek a kutyáknak a képessége, és vannak nagyon okos kutyák, akik pont ebben a feladatban nem annyira jók, de más feladatokban nagyon ügyesek. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez mennyire kutya vagy fajta specifikus. A jelen adatok szerint, és ezt hozzá kell tenni, ez egy folyamatban lévő kísérlet, úgy néz ki, hogy általában azt mondhatjuk, hogy a juhász kutyák, leginkább mondjuk a border collie, labrador, hasonló, mondjuk a labrador padász kutyák inkább, tehát ezek a kutyák, akik egy intenzív szociális kapcsolatban vannak az emberrel, ott nagyon gyakoribb az ilyen tehetséges kutyáknak az aránya, de ez lehet azért még mindig véletlen is, tehát nagyon nehéz kimondani, hiszen vannak olyan kutyák is, akik teljesen más fajtához tartoznak, és ugyanilyen ügyesek és jók, tehát egyelőre a fajta hatást, vagy a fajta beli eltéréseket igazából nem tudjuk még kimutatni.
Nagyságrendileg a kutyák hány szót tudnak megtanulni?
A kutyák sokféle szót meg tudnak tanulni, de ez attól függ, hogy hogy számoljuk ezeket a szavakat. Amikor mi a szótanuló kutyáknál, ez nagyon egyszerű, mert mi egyszerűen azt határoztuk meg, hogy hány tárgy nevét tudja az a kutya, és a tudás ez tényleg azt jelenti, hogy a kutya egy csomó tárgy közül az adott tárgyat ki tudja választani statisztikailag véletlen szint felett. Na most ebben az esetben, ha ez a kérdés így merül fel, akkor a kutyák többsége az egy-két tárgy nevét tudja ilyen szigorúan tesztelve. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben a kutyák nem tűnhetnek úgy, mintha több mindent tudnak, de ezek nem tárgyakra vonatkozóak, hanem például ugye különböző akciókra lehet őket utasítani, lehet tőlük kérni dolgokat, különböző szövegeket a megfelelő környezetben előadva a kutyák megfelelően reagálnak. Tehát a nyelvi megértés, vagy a szó, az emberi szavak megértése azért sokkal tágabb. Vannak olyan megfigyelések, vagy adatok, amik azt mondják, hogy egy átlagos családi kutya, amelyik nagyon gazdag nyelvi környezetben nő fel, akár ilyen 30-40 kifejezést is valamilyen szinten megért, de ez nagyon sokszor a helyzettől függ, tehát akkor érti meg, hogyha az a kifejezés, az a szófordulat egy adott szituációban fordul elő.
Gondolom az sem mindegy, hogy a kutya hogyan élt, tehát például egy vakvezető kutya, én úgy gondolnám laikusként, hogy több kifejezést szót ért meg, hiszen az ő feladata a segítés.
Természetesen, tehát ugye a kutyák abban azért nagyon jók, hogy ha kiképezzük őket, ha valamilyen munkafeladatot látnak el, akkor nagyon sok szónak a jelentését tudják megtanulni. Például egy átlagos mozgássérült segítő kutya, aki a gazdájának különböző tárgyakat hoz be, felkapcsolja a lámpát, fölveszi a leesett tárgyakat, és nagyon sok mindenben segít. Egy ilyen kutyák akár 30-tól 60 utasítást, vagy ilyen parancsot is végre tudnak hajtani. Tehát ilyen értelemben a szókincs, ha így mondható, az bővíthető, de ebben az esetben például ez egy hosszú tréning folyamatnak az eredménye, tehát akár ezek a kiképzések mondjuk akár egy évig is eltarthat. Azok a kutyák, akikről viszont mi beszéltünk az elején, ők viszont azért ez egy spontán szituációban minimális tréninget tanulják meg a tárgyak nevét.
Ez a képesség mennyire ritka az állatvilágban?
Valójában nagyon nehéz ezt megmondani, hiszen a kutyák esetében is ritka. Egyébként az etológusok, a biológusok régóta ismernek egyes eseteket, tehát tudunk olyan hosszú távú laboratóriumi vagy fogságban történt megfigyelésről, ahol például egy kanzi nevű bonobónál lehetett hasonló képességeket megfigyelni, vagy ismerünk sok adatot egy Alex nevezetű szürke papagájról is, aki szintén nagyon komplex tárgyneveket tudott fel ismerni, illetve bizonyos értelemben a nyelv működésének alapelemeit szintén mutatta. Itt mindig az volt a probléma, hogy ezek egyes egyedek voltak, tehát nem lehetett tudni, hogy ez egy nagyon kiugró egyéni képesség vagy teljesítmény, vagy ez mondjuk a papagájokra, a szürke papagájokra, vagy a bonobókra jellemző. Mi abban reménykedünk, hogy a kutya esetében egy sokkal nagyobb populációt lehet vizsgálni, sőt, hát azért az utóbbi évek alatt mi is ezt tettük, és ez egy sokkal jobb rátekintést ad erre a képességre, de egyáltalán nincs kizárva az, hogy mondjuk akár az elefántok között, akár más állatfajokban hasonló képességek léteznének.
Ugye a bonobó szóval viszonylag ritkán találkozunk, ugye gyemlősről beszélünk, egy emberszabású majomfajról beszélünk,
Igen,
ők a
a bonobó
bonobók.
az egy emberszabású majom, régi magyar nevén törpe csimpánznak szokták hívni. Igen.
Hogyan folytatódik az önök kutatása, mi lehet a következő lépés?
Az az igazság, hogy a kutatók fejében mindig több ötlet van, mint amit meg lehet valósítani. Itt azért a nagyon fontos korlát az, hogy annak ellenére, hogy mi azért elég sok kutyával dolgozunk, ez a létszám is elég kicsi. Mi azt szeretnénk megnézni, tehát egy következő kísérletben például, hogy ezek a szótanuló kutyák képesek-e nem csak a tárgyaknak a nevét megtanulni, hanem mondjuk helyeknek vagy helyiségeknek a nevét, tehát mondjuk azt, hogy ők megtanulják azt, hogy mit jelent az, hogy konyha, vagy fürdőszoba, vagy nagyszoba, vagy hal, vagy hasonlók, és ezt a fajta tudást, ugye ez megint egy másik fontos képesség a nyelvtanulás szempontjából, hogy ezt össze képesek-e kötni mondjuk a tárgyak nevével, tehát ha azt kérnénk egyik ilyen kutyától, hogy akkor hozza a fürdőszobából a sárga delfint, és vigye át mondjuk a konyhába, akkor ezt megfelelő módon végre tudja hajtani egy ilyen utasítást. Ezek a kísérletek éppen most folynak, és meglátjuk, hogy milyen eredményeket kapunk.
Szigma, a holnap világa.
Reformok kora címmel újabb tanulmányi csapatversenyt hirdetett középiskolásoknak a Magyar Tudományos Akadémia. A háromfős csapatok november 3-áig jelentkezhetnek a versenyre. Simon Tamással, az MTA kommunikációs főosztály vezetőjével beszélgettem.
A versenyt a Magyar Tudományos Akadémia hirdeti meg, azon belül is az alumni program, amit Frany Tamás elnök úr indított el még 2021-22-ben. Volt már egy korábbi nagy verseny, erre sok diák emlékezhet, fenntarthatóság, klímaváltozás témakörben, amin közel 700 csapat indult Magyarországról és határon túlról, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy újabb nagy betélkedőnek. Nagyon népszerű volt a diákok között az első, és hát reméljük, hogy ez is az lesz. November 3-ig lehet jelentkezni a mostani versenyre, amelynek témája a reformkor és az utána következő évtizedek, tehát a verseny címe reformok kora, és ez azért, mert nem csak a szűkebb értelmet reformkor, hanem az 1825-től 1867-ig tartó időszak, a polgári Magyarország kialakulása, a modern nemzetépítés időszaka lesz a téma. A témaválasztást az is indokolja, hogy idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és hát az akadémia története is ugye 1825-ben kezdődik Széchenyi István felajánlásával, amelyet 1825. november 3-án tett meg a pozsonyi országgyűlésben, és itt mondom el, hogy a versenyfeladatok között lesznek olyan feladatok is, amelyek az idén novemberben az MTA székházában megnyíló kiállításokkal kapcsolatosak. Most először tudjuk bemutatni szinte maguk teljességében azokat a tényleg túlzás nélkül mondható nemzeti kincseket, amelyek között olyan tételek vannak, mint például a szózat eredeti kézirata, vagy Radnóti Bori notesze. Szeretettel várjuk ide is a diákokat, és lesznek majd feladatok a versenyben a kiállítás anyagából is. Természetesen csak olyan feladatok, amelyeknek a tartalma online elérhető lesz a kiállítás honlapján. De a lényeg az, hogy most a versenyre koncentrálva a verseny.mta.hu címen lehet tájékozódni és regisztrálni.
A reformok kora középiskolai csapatverseny ugyanakkor nem elsősorban egy történelmi verseny lesz.
Alapvetően egy történelmi verseny, de nem csak pusztán esemény történt, hanem minden más kapcsolódó terület ebből az időszakból, művészet történettől, a politika történeten, diplomácia történeten, gazdaság történeten keresztül, egészen mondjuk a hat történetig, nő történetig. A verseny mögött álló szakmai csoport tagjai is ezekről a területekről érkeztek, és van egy szűkebb szakmai csapat, amelyet Csorba László történész és Szilágyi Márton irodalomtörténész vezet. Szóval nagyon nagy szeretettel várjuk a háromfős diákcsapatokat a versenyre. Minden információ a verseny.mta.hu oldalon megtalálható. Ott lehet információkat a versenyről, versenykiírást megnézni, illetve ott lehet regisztrálni is a háromfős csapatokat. 9-12. évfolyam, tehát alapvetően a középiskolás korosztályt várjuk. Együtt indul mindenki, három forduló lesz most is, két online forduló, és a végén pedig egy szóbeli döntő. Az első online forduló az csak teszt feladatokból áll, a második fordulóba bejutott csapatok már kapnak komplexebb kérdéseket is, tesztkérdések mellett, és így alakul ki majd a döntőnek a 10-es mezőnye, tehát 10 háromfős csapat fog megmérkőzni egymással a Magyar Tudományos Akadémia gyönyörűen felújított székházában jövő év 2026. február 21-én, és érdekes lehet a diákok számára az, hogy már a két online forduló alatt kisorsolunk a legalább 50%-os teszt teljesítményt elért csapatok között kisebb-nagyobb ajándékokat, füleseket, powerbankeket, hasonló ajándékokat. A döntőbe került 10 csapat pedig a múltkorihoz hasonlóan minden csapattag egy jó minőségű tabletet kap, a győztes csapat pedig egy külföldi utazáson vehet majd részt.
Sigma, a holnap világa.
Arányaiban sokkal több korszerűtlen humán inzulint használnak Magyarországon, mint analóg inzulint a cukorbetegek kezelésére, az unió többi tagállamával összevetve hívta fel a figyelmet eseményén az Egycsepp Figyelem Alapítvány. A két típusú inzulin különbségeiről Déri Ágota kérdezte a Magyar Diabétesz Társaság elnökét, Lengyel Csabát, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tanulmányok Osztályának tagját.
A humán inzulin összetétele, szerkezete az megegyezik a szervezetben termelődő inzulin összetételével és szerkezetével. Az analóg inzulin pedig eltér attól. Egy-két aminósavat kicserélnek benne azért, hogy vagy rövidebb legyen a hatása, és a gyors inzulin hatást tudja produkálni, vagy hogy elhúzódóbb legyen a hatása, azaz a bázis inzulinnak megfelelő hosszú hatást tudja produkálni. Normálisan, fiziológiás körülmények között annyi inzulin termelődik az étkezésnél, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a bevitt szénhidrátot, cukrot a szervezet feldolgozza, beépítse. Amikor kívülről visszük be az inzulint, akkor ennek az inzulinnak a hatása eltér a szervezetben tapasztalt kinetikától, tekintettel arra, hogy a bőr alá adjuk be, és ezért elhúzódóbb a felszívódás, hosszabb a hatás. Nekünk pedig az étkezésnél rövid hatásra van szükség, hogy minél gyorsabban elkezdődjön az inzulin hatás, és az étkezést követő vércukorszint emelkedés minél mérsékeltebb legyen. És az analóg inzulinok szerkezetét úgy változtatták meg, hogy jobban hasonlítson a szervezetben végbe menő folyamatokra. A bázis inzulin, a hosszú hatású inzulin, az pedig folyamatosan termelődik a szervezetben, elsősorban azért, hogy a máj vércukor termelését visszaszorítsa, és amikor bázis inzulint adunk be, akkor az optimális, hogyha annak a hatásának lefutása minél laposabb. A humán inzulint, ha bőr alá adjuk be, akkor az egy jelentős csúccsal rendelkezik bázis inzulinként, míg az analóg inzulinoknál ez egy lapos, elhúzódó, akár az egész napot lefedő hatással rendelkezik. Tehát a lényeg az, hogy az analóg inzulin kezelés az jobban hasonlít a természetes inzulin hatásra, mint a humán kezelés.
Tehát mondhatjuk azt, hogy az analóg kezelés az személyre szabottabb, vagy ez mindenkinél ugyanúgy hat, csak kedvezőbben?
Az analóg kezeléssel személyre szabottabb terápiát tudunk folytatni, hiszen rugalmasabb a diéta időpontja például, nem kell feltétlenül köztes étkezéseket alkalmazni, emiatt kevesebb szénhidrátot, energiát visz be a beteg a szervezetébe, kevésbé hajlamos a hízásra, a bázis inzulin kevésbé okoz hipoglikémiát, és a vércukor kiugrásokat is jobban lehet uralni. Tehát akár a magas, akár az alacsony vércukor szén elkerülése nagyobb eséllyel következhet be ebben a kezelésben, és kényelmesebb is a használata.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.